Kedves hallgatóink, Kis Krisztinát, a Miskolci Ízcsop személyzeti tanácsadó cég tulajdonosát, a Maradj Miskolcon Alapítvány kuratóriumi tagját, a Vállalkozók Országos Szövetsége Borsodabói Zemplén Vármegyei Fenntarthatósági Szekciójának koordinátorát köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit.
Ha visszatekintünk a 2025-ös esztendőre munkaerőpiaci szempontból, akkor mi az, ami összességében elmondható mind a munkaadók, mind a munkavállalók oldaláról?
Egy nagyon komplex és bonyolult éven vagyunk túl a 2025 évben. Azt kell mondjam, hogy egy elég komoly kivárás volt jellemző a piacra a munkáltatók oldaláról, a munkavállalók oldaláról pedig egyfajta álláskeresési óvatosság, mi azt tapasztaltuk, és alapvetően a gazdasági tendenciák meghatározták azt, hogy milyen jellegű keresések, illetve milyen jellegű pozíciók jelentek meg a piacon. Így, ahogy mondtam is, komplex év volt, egyszerre volt jelen a munkanélküliség és a túlkereslet bizonyos pozíciók iránt, és nagyon meghatározó volt az is, hogy éppen milyen évszakban vagyunk. Ugye tavasszal, ősszel fellendülnek mindig a keresések, egyébként ez most is megjelent, de a nyári, illetve a téli időszak most nagyon lecsökkent minden szempontból a munkaerőpiaci mozgások száma, akár a kereslet, akár a kínálat oldaláról. A megtartás az egyre nagyobb hangsúlyt kap egyébként a vállalatok életében, szerintem ez a fajta óvatosság a munkavállalói oldalról, ez mindenképpen a megtartási akciók miatt is jelen van. Ugye, hogyha jó megtartási eszközei vannak egy szervezetnek, meg jó kultúrája, jó fizetések, elégedettek, jó feladatok vannak, akkor ugye egyre nehezebben mozdulnak el a munkavállalók, egyre nehezebben mozdíthatók, de a munkáltatóknak célja is ez, hiszen a jó szakembert nehéz megtalálni most a piacon.
Itt milyen megtartási stratégiákat lehetne esetleg kiemelni, vagy változott-e így az elmúlt években?
A nemzetközi cégeknél egyre nagyobb hangsúlyt kap a megtartás, mint eszköz, és akár azt mondom, hogy mint toborzási eszköz, hiszen akkor így nem kell toborozniuk. A jó munkavállalókat különböző karriermenedzsment eszközökkel, képzésekkel, fejlesztésekkel mindenképpen próbálják támogatni. Ennek alapja lehet egy jó vállalati kultúra, egy jó bérstruktúra, egy ösztönző rendszer, de ezeknek a mérésére eleve nagy hangsúlyt fordítanak ezek a cégek. Gondolok itt akár egy elégedettségmérése a munkavállalók körében, egy hangulatfelmérése. De ezen felül olyan eszközöket is alkalmaznak, amik túlmutatnak az anyagi juttatásokon, odafigyelnek a munkavállalókra, odafigyelnek az igényekre, arra, hogy hogyan tudják minél teljesebb körben támogatni a munkavállalók életét egy-egy szervezeten belül. Ugyanakkor van egy olyan szegmense a gazdaságnak, ahol erre még nem fordítanak nagy hangsúlyt, ott viszont iszonyú nagy a fluktuáció.
Itt a stabil működés alapját milyen tényezők mentén lehetne összeállítani egy cég esetében?
A stabil működés alapja az az erőforrásokkal való jó gazdálkodás, és itt akkor beleértjük nem csak a munkavállalókat, tehát az emberi erőforrást, hanem bele kell érteni a nyersanyagot, az alapanyagot, az energiát, a különböző pénzügyi forrásokat, tehát minden szempontból egy jó struktúrát rendszerben kell működni a szervezetnek ahhoz, hogy stabilan maradjon. Ehhez hozzájárul egy jó vezetési kultúra, az egyértelmű konkrét célok, ezeknek a kitűzése, ezeknek megtámasztása egy jó stratégiával, olyan mutatószámrendszerek, olyan KPI-ok meghatározása a szervezeten belül, ami a munkavállalóknak is a működését, illetve az egész szervezet működését alátámasztja, jó visszacsatolásokat adnak, tehát ez nem csak egy oldalról kell, hogy megközelítsük ezt a témát, hanem több oldalról kell megközelíteni egy vállalatnak a stabil működését.
És akkor most nézzük itt a munkavállalói oldalt.
Folyamatosan azt látjuk, hogy a munkavállalói oldalon az egyik kulcsterület az, hogy milyen feladatok vannak a szervezetben, illetve milyen kultúrába kell beilleszkedni. És akkor szétválasztanám, egy picit megmagyaráznám. A kultúra ugye az a része a szervezetnek, ami a működésnek a soft területét biztosítja. A kommunikáció, a vezetési stílus, az egymás közötti kapcsolatok a szervezeten belül, a különböző összetartások, a különböző megjelenési formái annak, hogy éppen egy szervezet hogy néz ki, hogy kezeli a munkavállalóit, hogy integrálja őket, mennyire tartja a szabályokat. Tehát ennek számos vetülete van egyébként, külön órákat lehetne beszélni, de a fő megjelenési formája, mint egy jéghegynek, ugye az, amit mi kívülről látunk, az alapjai pedig a vállalat működésében található, és ugye amit mi kívülről látunk, az a kommunikáció, a megjelenés, az employer branding, az az image, amit kifele mutat a szervezet. Ez az egyik legfontosabb tényező. A másik ugye maga a technológia, illetve azok a termékek, szolgáltatások, amit a szervezet előállít. Látni kell azt, hogy egy jól képzett mérnök, egy jól képzett szakember nagyon odafigyel arra, hogy milyen technológiával, milyen termékeket szeretne előállítani. Az egyik fő tendencia mostanság az, hogy maga a technológia is egy fenntartható legyen, a fenntartható fejlődés támaszza alá, de ugyanígy fontos az, hogy egy olyan kézzelfogható és jó terméket tudjanak előállítani, amivel a maga a munkavállaló is tud azonosulni. Tehát ez a két terület összefügg egyébként, hiszen a kultúrában is megjelennek azok a fenntarthatósági szempontok, mint a társadalmi innováció, társadalmi felelősségvállalás, kommunikáció, fejlesztés a munkavállalók, illetve a külső környezet felé, mint a termékben, a szolgáltatásban, amit elő kell állítani. És akkor ezek után jönnek azok az alapvető fiziológiai tényezők, mint a bér, a munka helye, tehát a maga a munkavégzés helye. Ugye a bérre kitérve azt gondolom, hogy a pozíció szintje az, ami meghatározza, hogy mennyire bérérzékeny egy adott munkavállaló. Egy fizikai munkavállaló mindig sokkal bérérzékenyebb lesz. A szellemi munkavállalói körben ott a feladat sokkal inkább dominál. Tehát magyarra lefordítva, ha egy fizikai munkavállaló munkát keres, akkor ő hajlandó 5000-10000 forintért is váltani. Egy specialista, egy vezetői pozíció már sokkal inkább meggondolja ezt, és neki fontosabbak azok a tényezők, amiket az első körben soroltam, tehát a vállalati kultúra, a szervezet. A másik, szintén kicsit megosztott terület, ez a munkavégzés helye. Volt egy olyan időszak, amikor a home office nagy mértékben előkerült, itt a Covid időszak és az utána elkövetkező évek. De most nagyon sok szervezet kezdi ezt a home office-t megnyírbálni, ezt a lehetőséget, és még sok esetben már hibrid munkavégzési lehetőséget sem adnak. Ugye ez azért mondom, hogy két területre különbözőképpen jellemző, mert a fizikai munkavállalóknak meg erre nem is volt lehetőség, hiszen egy termelés, egy karbantartás, egy bármilyen fizikai munkaterület nem végezhető el home office-ból, ez inkább a szellemiekre volt jellemző, és azt kell mondjam, hogy ez okoz egyfajta szakadékot a kereslet és kínálat között, mert még a munkavállalók nagy része továbbra is várja ezt a lehetőséget, hogy home office-ból dolgozhasson, és egyébként itt is közrejátszik a fenntarthatósági szempont, hiszen akkor kevesebb üzemanyag fogy a bejárás kapcsán, kevesebb légszennyezés kerül a levegőbe, mert nem pöfögtetnek az autók. Ugyanakkor a munkáltatók egyre kevésbé szeretik ezt a home office lehetőséget, és szeretnék visszavenni a munkavállalókat a on-site munkavégzéshez. Úgyhogy ez a következő terület, és nagyon fontos még az, amit egyébként nem mondanék utolsónak, de mégis kevésbé befolyásolja a döntéseket, azt, hogy milyen vállalati rendezvények vannak, milyen egyéb juttatások vannak. Tehát, hogyha valaki juttatási csomagról beszél, illetve arról, hogy miért váltanak a munkavállalók, az inkább a bér. És az egyéb juttatások, mint a kafetéria már annyira nem befolyásol, hogy ott esetleg többet adnak. Egyedül az a, és szintén a felső vezetői, vezetői körben, vagy a szellemi munkakörökben jellemző juttatás, amit elvárnak az autó, és ez viszont befolyásolhat egy váltási szándékot. Tehát ezek azok a tendenciák, amik erősödtek egyébként az elmúlt időszakban, de összességében a munkavállalók oldaláról el tudom mondani, hogy olyan cégeket keresnek, akik jól struktúráltak, jól működnek, stabilak, hosszú távra tervezhetők, van bennük jövőkép, és az anyagiakban pedig elérik azt a szintet, amit egyébként szeretnének, de nem feltétlen baj az, hogyha a munkavállaló, ha egy ilyen céget talál, akkor vissza kell lépnie. Tehát nem egy ilyen elhelyezés volt most az évben, hogy egy picit visszalépett bérben a munkavállaló azért, hogy egy jó helyre bekerüljön.
Itt, ahogy az imintiekben hallhattuk a munkavállalók szempontjából, ugye itt az egész juttatási csomag, ami összességében meghatározó, hogy tudnak erre reagálni a munkáltatók?
Ugye a munkavállaló igényekre való reakció a különböző iparágakban, különböző kultúrákban, különböző cégméretekben eltérően alakul, és kezdeném az iparági elemzéssel. Az iparágaknál leginkább azt láttuk, hogy az autóipar az, ami egyfajta volumen visszaeséstől szenved, főleg az európai autóipar. Egyre nagyobb tért nyernek a Kínából behozott autók, ugye Magyarországon, Miskolcon is jelentek meg abszolút érthető módon, hiszen jó termékeket állítanak elő viszonylag jó áron. Épp ezért az európai autóipar és ennek a beszállítói körei kicsit most szenved ebben a helyzetben, illetve azt is látni kell, hogy a technológia még mindig nem feltétlen a villamos, elektromos autók irányába megy, bár egyre inkább a fenntartatósági szempontok és az iparág is ezt a területet erősíti, azért még vannak, akikben kérdések merülnek fel itt a elektromos autók jövőjét illetően. Viszont nincs más. Tehát, hogy alapvetően itt ez a fő kérdés, hogy a benzin, illetve a robbanómotoros autók, illetve az elektromos autók viszik most is a piacot, tehát, hogy egyelőre nincs más lehetőség. Ugyanakkor a volumen visszaesés megvan, tehát ott abban a szektorból az egyik legfőbb kezelési módja a bérfejlesztéseknek az volt, hogy viszont fizikaiból a volumen miatt elengedtek munkavállalókat, felszabadultak alacsonyan képzett munkavállalók. Ami stabilan működik egyébként iparágilag, az továbbra is az élelmiszeripar, a gyógyszeripar, az elektronikai gyártás azért több területen, de ott is iszonyú mozgások vannak. Látjuk folyamatosan az akvizíciókat, azokat a helyzeteket, amikor több cég összeáll, vagy esetleg egy-egy kisebb egységet eladoz a bizonyos vállalat, így nyerve kis időt arra, hogy felépüljön. Tehát alapvetően ezek a tényezők nagy mértékben befolyásolják azt, hogy hogyan alakulnak egy-egy iparágban a bérek. Az építőiparban is visszaestek a megrendelések, tehát azt is látjuk, hogy ott is van felszabadult munkavállalói réteg, hát ott a bérek ezzel együtt is alacsonyak voltak, és nagyon nagy volt azoknak az aránya, akik tényleg egy betanított munkajellegű feladatot végeztek el, ők nehezen kerülnek most újra pozícióba, hiszen a cégek nem nagyon tudják őket alkalmazni ezekben a munkakörökben, amik felszabadulnak, és eleve látunk egy strukturális munkanélküliséget, ami azt jelenti, hogy olyan munkakörök, amik tényleg a modern technológiákhoz, az ipar 4.0-hoz vagy 5.0-hoz, a fenntarthatósághoz, a mesterséges intelligencia alkalmazásához, a digitalizációhoz köthetők, azok hiányként jelennek meg a munkaerőpiacon. Tehát mondjuk egy jó automatizőr, PLC és informatikus, aki az MI-jal tud dolgozni, hiány. Ugyanakkor van egy olyan réteg, aki alapvető kompetenciák hiány van, ők ebbe a felgyorsult, digitalizált, automatizált világban nagyon nehezen tudnak beilleszkedni. Tehát ők most jelen pillanatban nem nagyon tudnak elhelyezkedni a piacon, kikerültek a munkaerőpiacról. És ugye ezt azért mondtam itt el, mert főleg az autóiparból, a sorozatgyártásból az alulképzett munkavállalók, illetve az építőiparból kikerült munkavállalók azok, akik ezt az alulképzett réteget képezik. És ugye a béreket nagy mértékben befolyásolja az is, hogy milyen cégméretről beszélünk. Azért egy nemzetközi nagyvállalat sokkal könnyebben tud tartalékokat képezni és túlvészelni ezeket a helyzeteket. Egy kis szervezet 5-10 fővel, vagy netán 50-100 fővel is nem biztos, hogy tud akkora tartalékot képezni, vagy egy újonnan alakult szervezet tud akkora tartalékot képezni, hogy mondjuk egy több hónapos árbevételkiesést túl tudjon vészelni, és ők meg ezért vannak nehéz helyzetben, és nem tudják ezeket a béreket kitermelni. Tehát én egyébként, hogyha arról beszélünk, hogy bérfejlesztés, mindig óvatos vagyok, és meg kell találni azt a fajta határt, amivel még a munkavállaló is elégedett lesz, de a munkáltató a biztonságos működést fent tudja tartani, és erre most ebben a helyzetben hatványozottan oda kell figyelni. A kultúrák között, illetve nációk közötti különbség pedig ez mindig összetett terület. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet önmagában külön vizsgálni, a cégmérettel és a cég életszakasszal együtt kell vizsgálni, meg az iparággal együtt kell vizsgálni, hiszen vannak nagyon-nagyon jól fizető keleti cégek is, és vannak rosszul fizető nyugati cégek is, és most direkt nem mondok ki nációkat, mert nem szeretnék rossz érzéseket kelteni senkiben, de az tény, hogy nagy mértékben összekapcsolódik. Inkább az, hogy mivel lehet meggyőzni azt a szervezetet a nációval, tehát hogy milyen nemzetiségű maga az anyavállalat, leginkább az észérvek, illetve a számok azok, amik a tulajdonosokra ilyen esetben hatni szoktak. Tehát, hogy jó bérfejlesztést elérni mondjuk úgy lehet, hogy ezt számokkal alátámasztjuk, hogyha nem adjuk meg, akkor mi történik a szervezeten belül. Lesz a fluktuáció, mennyi a pótlási költség, mit veszítünk, ha nem tudunk termelni, lesznek-e kötbéreink, tehát szerintem ezt így komplexen kell kezelni. Igen, de 2025-ös év elég sok kihívást tartogatott. Rengeteg olyan új technika és tendencia jelenik meg, és erősödik fel a napjainkban, ami kihívást jelent mind a munkavállalóknak, mind a munkáltatóknak. Az egyik ilyen terület, ami már évek óta ugyan foglalkoztatja az emberiséget, de egyre inkább most kerül előtérbe ez a fenntarthatósági megfelelőség, illetve a fenntartható gazdasági fejlődés témaköre. És szándékosan nem feltétlen növekedést mondok, hanem inkább fejlődést, mert még a növekedés egy mennyiségi mutatót takar, a fejlődés az inkább egy minőségi mutatót. Tehát nem arról van szó, hogy többet kellene gyártani bármiből, mert én azt gondolom, hogy így is nagyon nagy a pazarlás a világban, és pont az, hogy vannak olyan területek, amiből lehet, hogy kevesebb is elég lenne, de inkább azt, hogy egy minőségi ugrás legyen ebben a működésben, és egy átgondoltabb, struktúráltabb gondolkodásmód jelenjen meg mind a munkáltatók, mind a munkavállalók, mind embereknek a fejében. Ugye a fenntarthatósági téma, akkor ez vonatkozik társadalmi, gazdasági és környezeti tényezőkre. Környezeti tényezők egyértelműen itt az erőforrások felhasználásáról beszélünk, hogy mik azok a készletek, amik fogyóban vannak, mire kell odafigyelni, mi az, amit meg kell őrizni, hogy még a jövő nemzedékeinek is legyen belőle, de leginkább kényes kérdés az a víz és a levegő a nyersanyagok mellett. Ugye a víz, egyre több szennyezett víz van, egyre nagyobb problémát okoz a vizeknek a tisztaságának a megőrzése, és ugyanígy a levegő tisztaság megőrzése. Ezek olyan feltételek, aminél akkor emberi élet nem létezhet, illetve semmilyen élet nem létezhet a Földön. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, hogy hogy gazdálkodunk, hogy bánunk ezeknek a minőségével és mennyiségével, hogy mennyire pazarlunk. És bár mondhatjuk azt, hogy mi emberek vagyunk, mi egyénként mit tudunk tenni, de sok kicsi sokra megy alapon, igen, és fontos, hogyha nem vagyunk egy helységben, lekapcsoljuk a villanyt, fölöslegesen nem folyatjuk a vizet, tehát ez a sok apró tényező az, ami befolyásolhatja akár kicsiben is a mennyiségi felhasználást, illetve azt, hogy mennyi szenny kerül bele a rendszerekbe, hogy bánunk az élelmiszerrel, egyáltalán mennyire pazarlunk, annyit főzünk, amennyit megeszünk. De sok millió pici tényező az, ami befolyásolhatja akár magánemberként is azt, hogy milyen a környezetünknek a levegő minősége. Gondoljunk bele itt a december elején, ebbe a ködös smogos időbe, hogy mennyire érezni a levegőn a fűtés miatt keletkezett rossz minőséget, az, hogy sokan még mindig fával, és ha csak tiszta fával nem is baj, de hogy sajnos sokan még a szemetet is égetik el a kazánokban, és ez nagy mértékben szennyezést okoz és rossz levegőt. Ugye ilyenkor a légúti megbetegedések is megsokszorozódnak. Ez nem jó az embereknek sem, de nem jó a munkáltatóknak sem, hiszen a munkáltatónál kiesik a munkavállaló, nem tud úgy termelni, pótolni kell. Tehát ez egy olyan problémakör, amit nem lehet csak egyén szintjén, vagy munkáltató, vagy társadalom szintjén kezelni, hanem mindent egybe kell. Ugyanez vonatkozik a társadalmi viszonyokra is, és itt már egy picit át is csapok ezzel, hiszen a munkáltatóknak, illetve a szervezeteknek az egyik feladata az ebben a témában, hogy hogyan edukálja a munkavállalóit, illetve ők mit visznek haza az adott munkahelyről, hogy vajon foglalkoznak-e ott a munkáltatónál ezekkel a kérdésekkel, egyébként meglepő módon nagyon sokan igen. És ilyen szempontból szerintem ők az egyik követendő példa, főleg a nemzetközi nagyvállalatok, de nagyon sok nagyon jól működő magyar vállalat is van itt a régióban is, aki nagyon komolyan veszi ezeket a fenntarthatósági kérdéseket, és napelemrendszereket, okos irodákat építenek, szelektíven gyűjtik a hulladékot, tehát ezeket haza kell vinni onnan, ezeket a gondolatokat, és otthon ugyanígy működni. De a társadalmi innovációba az is beletartozik, ami már az előbb is érintettünk, hogy hogyan kommunikálunk a munkavállalónkkal, megvan-e az integritás, illetve a diverzitás lehetősége a szervezeten belül. Tehát mondjuk lehet-e az, hogy egy férfi és egy nő ugyanolyan bért keres ugyanabban a munkakörben ugyanolyan tapasztalattal. És ez azért is fontos kérdés, mert 2026 nyarától a bértranszparencia, mint kötelező törvény meg fog jelenni Magyarországon is, és ennek meg kell majd felelni, és ez egy kulcseleme lesz a bértranszparenciának. A másik ilyen témakör az integritás, hogy vajon mindenkit befogad-e az adott szervezet, tudunk-e úgy működni, hogy figyelembe vesszük az egyéni igényeket, illetve ha csak abba gondolunk bele, hogy mondjuk az üzemi étkeztetésben a különböző allergiákat kezeljük-e, vagy nem, már az egy fontos kérdés. Tehát ez egy apró dolog, de már ez is beletartozik ebbe a témakörbe. És a gazdasági működés pedig a harmadik pillér ennek a fenntartható gazdasági fejlődésnek, és itt pedig az etikus, átlátható, jól struktúrált működés, a szabályozók tartása, ez mind-mind-mind hozzátartozik ehhez a területhez. És bár ugyan Magyarországon a magyar vállalatok kaptak haladékot az ESG törvénynek való megfelelőség alól, ugyanakkor azt látom, hogyha valaki a nemzetközi beszállítói láncok tagja akar maradni, vagy tagjává akar válni, akkor nagyon-nagyon fontos ezeknek a betartása és ezeknek való megfelelés, mert nemzetközi szinten már nincs enélkül együttműködés jóformán, és bár azt mondjuk, hogy ez egy uniós törvény, de az egyik legkritikusabb pont, akik odafigyelnek ezekre a tendenciákra, nem feltétlen Európában indul ki, az amerikai cégek ugyanúgy foglalkoznak ezzel a témakörrel. Tehát én azt gondolom, hogy ez fontos, hogy a szervezetek életébe beépüljön. A másik ilyen terület, ez pedig a digitalizáció, a automatizáció és a mesterséges intelligencia, tehát azok az informatikai eszközök, amik egyre modernebbek, gyorsabbak, ezeknek a beépülése a mindennapi működésünkbe. Az, hogy a digitalizáció, illetve az automatizáció jelen van, az már ugye egy elfogadott dolog, évek óta látjuk a robotcellákat, a különböző folyamatokat automatizáltan működni. A gépek vezérlésével egyre többen foglalkoznak, bár azért hozzá kell tegyem, hogy ez egy iszonyú komoly hiány szakma, és nagyon sok jó automatizőr kellene az országba. De ugyanígy egyre inkább megjelenik, és ez inkább egy külön terület a mesterséges intelligencia, mint eszköztár. Én híve vagyok a technológiai fejlődésnek, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Ugyanakkor én mindenkit óva intek attól, hogy fejetlenül használja. Hozzá kell tegyem, hogy szerintem csak azt tudja jól használni ezeket az eszközöket, aki alapból ért az adott területhez vagy a technológiához. Gondoljunk csak bele egy HR-es helyzetébe, aki mondjuk toboroz, és mesterséges intelligenciával állít össze egy olyan kérdőívet, amit utána végig kérdez a jelöltől. Ha ő azt nem tudja kontrollálni, hogy az adott pozíciónál azok a kérdések relevánsak vagy nem, az egy torz eredményt fog szűrni. De ugyanígy torz eredmény lehet az is, hogyha csak a mesterséges intelligencia segítségével szűri a beérkezett önéletrajzokat. Én magam használom, de úgy használom, hogy mindig kontrollálom azt, amit kérdezek, és hogyha egy kicsit is szeretné tesztelni valaki a mesterséges intelligencia tudását, javaslom, hogy vagy ugyanattól a platformtól kérdezze meg háromszor azt a kérdést, garantáltan három különböző eredményt fog kapni, vagy kérdezze meg különböző platformoktól, és lehet, hogy ott is különböző eredmények fognak kijönni az adott kérdése, és lehet, hogy csak nüansznyi különbségek lesznek, de mégse feltétlen ugyanazokat fogja adni. Arról pedig ne felejtkezzünk meg, hogy az alapplatformok, azok nem tudást generálnak, hanem gyűjtenek össze. Tehát minden tudás, amit ő visszaad nekünk, az egy keresés eredménye. És csak azt tudja rögzíteni felénk, csak azt tudja visszaadni felénk, ami egyszer már felkerült a netes adatbázisokba. Tehát ő új dolgot nem fog tudni hozzátenni. Sőt, még sokszor azt se találja meg, ami rajta van. Én most ezt teszteltem egyébként. Tehát, hogy nagyon óvatosan kell ennek a használatával bánni, és nem javaslom senkinek azt, hogy csak erre támaszkodva bármit csináljon. Tehát mindig kontrollálni kell. De ez minden területe igaz, nem csak a HR-re, csak ugye én ezt, mint HR-esként tudtam ezt tesztelni. Ugyanakkor ez egy jó történet, ez egy jó dolog. Segíti a munkánkat, automatizmusokat tud kezelni, csak tényleg okosan kell ezt használni.
Itt is, és akár a korábban említett fenntarthatósági területről, illetve az élet számos területén, vagy az élet minden területén nagyon fontos ugye a tudatosság. És a tudatosság mellett, hogyha még a emberi kompetenciákról beszélünk, akkor a szakmai tudás mellett hogy látod, mit tapasztalsz, hogy mennyire kapnak ezek hangsúlyt?
Ez a kompetencia témakör egyébként egy nagyon érdekes kérdéskör. Azt kell mondjam, hogy ha megkérdezzünk 10 vállalat HR-esét, hogy mi az, ami legfontosabb kompetencia számára, 10-ből 9 szerintem azt fogja mondani, hogy a csillogó szempár. Volt egy ilyen platform, ahol beszélgettünk erről, és ez konkrétan így történt. Ott egyébként 10-ből 10-en mondták. Alapvetően azt látjuk, hogy a digitális és a nyelvi kompetenciák egyre fontosabbak a munkakeresés kapcsán. Tehát ha a pályakezdő valaki, de mellette nagyon jól beszél angolul, vagy esetleg más nyelvet, de azért az üzletnyelve, illetve a gazdaságnyelve még mindig az angol, tehát ezt szerintem érdemes preferálni, akkor már helyzeti előnyben van, illetve ha ezeket az informatikai eszközöket jól használja szintén. Mellette nagyon fontos az, és akkor itt jön be a csillogó szempár effektus, hogy dolgozott-e. szente időt arra mondjuk, hogy egyetem mellett gyakornokoskodjon, vagy a szakképző mellett gyakornokoskodjon, bekerült a duális programokba, mellette csinálta bármilyen más munkát, mert szeretik azt látni a munkáltatók, hogy amikor valaki bekerül hozzájuk, nem ez az első munkája, még ha 23 éves, akkor sem. És ennek azért van jelentősége, mert már nem olyan sok, ugye látjuk, hogy a demográfiai adatok alapján csökkenő lélekszámmal és öregedő korfával vagyunk jelen, akár a régióban, akár országos szinten, de ez nem csak nálunk van jelen, hanem az egész világ fejlett országai között. Tehát, hogy látnunk kell, hogy mind a mellett, hogy egyébként kevesebb a pályakezdő évről évre, vagy legalábbis úgy stagnál, a munkahelyek száma is kevesebb, ahova be tudnak kerülni, és nagyobb a verseny egy-egy pozícióra, egy-egy pályakezdő pozíciója. Tehát érdemes magukat a fiataloknak olyan helyzetbe hozni, amivel versenyelőnyhöz jutnak. Tehát ez az egyik terület. A másik az idősebb generációnál pedig megint nagyon fontos, hogy bent tudjanak maradni a munkaerőpiacon, hogy ezeket a kompetenciákat elsajátítsák. Ugye, amikor arról beszéltem az előbb, hogy van egy olyan réteg, aki nem tud ezeknek a modern elvárásoknak megfelelni, pont erről van szó, hogy ők, ha nincsen egy jó alapképzettség, mondjuk legalább egy érettségi, akkor nagyon nehezen tudnak tovább lépni arra a szintre, hogy ezeket a technológiai újdonságokat megtanulják. Hozzá kell tegyem, hogy itt nem feltétlenül biztatok mindenkit arra, hogy egyetemre menjen, és most bocsánat a felsőoktatástól, de szerintem az, hogy valaki egy alulképzett mérnök legyen, vagy egy demotivált mérnök, mert nem érdekli, a helye sokkal jobb, hogyha egy olyan szakmát tanul meg, ami viszont érdekli, és abban jó tud lenni. Nagyon sok hegesztő hiányzik, nagyon sok lakatos hiányzik, nagyon sok PLC-s hiányzik, tehát ezek mind olyan területek, amikre kellenének az emberek, de nincs most jelen elég lélekszám Magyarországon, hogy el tudják a feladatokat látni. És ezek a szakmák hiány szakmák jelenleg. És azt kell mondjam, hogy sokkal nehezebb elhelyezkednie most egy felsővezetőnek, mondjuk egy gazdasági szakembernek, egy CSS-nek, mint mondjuk egy jó hegesztőnek. És akkor, ha a kompetenciákra még egy picit visszatérünk, akkor azok a soft kompetenciák mindenképpen fontosak, ami a munkához való hozzáállás, az, hogy magunkat mennyire ismerjük, hogy milyen irányba megyünk el, milyen munkaköröket keresünk. Ezeket nem győzöm hangsúlyozni, tehát mindig fontos azt tudnunk, hogy mi mit akarunk, mire vagyunk képesek, és mit akarunk elérni a munkakörrel, és akkor lehet jól belülni a helyünket, hogyha ezekkel tisztában vagyunk.
És akkor ehhez a gondolathoz kapcsolódva, ugye egy évnek a végén, egy új évnek a kezdetén azért sokan megállnak és értékelnek bizonyos szempontokból, vagy akár több szempontból is. És említetted azt is, hogy azért tavasszal van inkább a pezsgés, vagy váltás, vagy munkahelykeresés, de így azért egy évnek a forduló pontján mennyire tekintenek ilyen szempontból előre-hátra az emberek szerinted?
Abszolút ilyenkor fogalmazódnak meg ezek a gondolatok, amikor évvége felé közeledünk. Hozzá kell tegyem, hogy a 2025 is egy ugyanolyan rohanós év volt, mint a 24, szerintem mindenkinek. És sokaknak nem is volt idejük értékelni szerintem évközben. És akkor így a 2025 év végére, amikor lecsengtek ezek a rohanós időszakok, így az ünnepek alatt az emberek gondolkodnak. Gondolkodnak arról, hogy jó helyen vagyok-e, mit akarok csinálni, esetleg elégedetlenek, ha egy picit az anyagiakat veszik elő a bónuszukkal, és akkor évelején elindulnak egy új élet felé, egy új keresés felé. És hogy ez mennyire igaz, tehát itt december második hetétől már kaptuk folyamatosan azokat az üzeneteket, hogy akkor ők januártól nyitottak lennének egy interjúra, és váltanának az jelenlegi munkahelyükről. Tehát, hogy ez a tendencia az jelen van, hogy értékelnek, hogy mennyire fogadkoznak az emberek új évkor, azt nem tudom. Én magam nem szoktam egyébként, de alapvetően én azt látom, hogy egyfajta lecsendesülés, átgondolás, ahogy az ember egy picit megpihen agyilag, az a folyamatoknak, a munkájának, a lelki állapotának az átgondolása, az mindenképpen bekövetkezik ebben az időszakban.
És akkor tekintsünk még előre. Ugye az is elhangzott a bemutatásban, hogy a Maradj Miskolcon alapítvány kuratóriumi tagja vagy, és korábbi beszélgetéseinkből is kiderült már, ugye, hogy ő lokálpatrióta is vagy. Ezt elmondhatjuk. Te hogyan tekintesz a jövő felé, hogyha itt néhány gondolat erejéig beavatsz bennünket is? Mit vársz a 2026-os esztendőtől?
Én mindig jót várok. Alapvetően egy optimista ember vagyok, és ezt az is mutatja, hogy amikor ilyen borongós idő van, és mindig ott van a napszemüveg a táskámban, hogy hát, ha kisüt a nap. Ugye ez december elejére is folyamatosan jellemző volt rám. Viccet félretéve, várom azt, hogy egyre érettebb és tudatosabb döntések szülessenek mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalról. Várom azt, hogy legyen szerepe annak, hogy egyfajta biztonság legyen az emberek életében, és az a fajta biztonság, amikor ők tudják, hogy mit akarnak, és el is tudják érni a céljaikat. Van munkalehetőség, van gazdasági fejlődés, komolyan vesszük a fenntarthatósági célokat, és foglalkozunk a másikkal, és talán ez lenne a legfontosabb, amit én az ESG-ből nagyon is szeretek és szeretnék kiemelni, és itt a fenntartható gazdasági fejlődés témaköréből. Ez pedig az, hogy a társadalmi felelősségvállalás jelenjen meg. És akár, tehát ez nem lehet másképp, csak hogyha mindenki saját szintjén elkezdi csinálni, hogyha ez egyén szintjén jelenik meg. Amikor úgy tudunk egy emberrel foglalkozni, egy másik emberrel foglalkozni, hogy nem várunk vissza semmit, csak egyszerűen az a tudat, hogy tudom, hogy neki szüksége van egy segítségre, akkor azt én megteszem. De a segítség nem feltétlenül ott kell megnyilvánuljon, hogy adok neki egy csomagot. Persze ez is fontos, az ünnepek alatt mindenki foglalkozik ezzel a kérdéssel, én magam is adakozom mindig ilyenkor. De inkább az a fajta támogatás kell, hogy megjelenjen, hogy tudja az életét jobbá tenni, hogy tud maga körül kis rendet csinálni. Van egy olyan, talán közhelynek nem mondható, de mégis sokat emlegetett gondolat, hogy mindenkinek a saját házatáján kell rendet csinálni, és ebben igaza van mindenkinek. De akkor, ha jó példákat mutatunk, talán ez a legnagyobb segítség azoknak az embereknek, akik még egy picit keresik az útjukat, hogy lássák a jó példát, és ők is tudjanak ehhez csatlakozni. Én ebben hiszek, hogyha jó példákkal megyünk előre, jó eszközökkel, jó programokkal, jó szerveződésekkel, akkor talán tudunk olyan példákat mutatni a többieknek, amihez ők is be tudnak csatlakozni. Nem kell nagy dolgokat gondolni. Sok esetben a legkisebb apróság is megváltoztathat egy ember életet, vagy gondolkodást.
Mindig a következő lépést érdemes ugye megtervezni a hosszú távú cél felé tekintve.
Igen, ezt én is így gondolom. Viszont azt látom, hogy nagyon sokan gondolkodnak csak rövid távon, üzleti és egyéni szinten is. És ez, ennek nagyon fontos szerepe lesz a jövőben, mert ha ezt egyén oldaláról nézzük, ha mi nem tudjuk, hogy hova akarunk eljutni, mint egyén, akkor nem tudjuk a céljainkat megfogalmazni, és a kis lépéseket sem tudjuk megfogalmazni, mondván sodródunk az árral. Ami nem jó, mert nem biztos, hogy az az ár, az mi magunk vagyunk, tehát nekünk olyan célokat kell megfogalmazni, ami a saját önismeretünkön és a saját vágyainkon alapul. Ha üzleti szempontból nézzük, akkor pedig azt kell látni, hogy a rövidtávú üzleti célok megvalósulása az lehet egy eredmény, ugyanakkor hosszú távon lehet, hogy ezzel együtt hátát adja a cég a saját működését. Tehát azt gondolom, hogyha mondjuk egy üzleti láncban a cég nem fizeti ki a beszállítóját, akkor át kell gondolnia, hogy az a beszállító, ha tönkre megy, akkor ő fog-e helyette találni még egy ilyen jó beszállítót a régióban. Ha nem lesz még egy ilyen beszállító, akkor nem lesz neked drágábbak a költségei, időbe fog-e ideérni az alapanyag, stb. Tehát ezek egy komplex gondolkodásmódnak az alapjait kell, hogy képezik ezek a kérdések, és azt látom, hogy sokszor még a profit maximalizálás még mindig előnyben van, illetve a rövid távú profit maximalizálás a hosszú távú célok elérésével szemben az üzleti életben.
És ha még mindig a jövő felé tekintünk, akkor mostani beszélgetésünk végén mi lenne az az előre mutató gondolat, amivel most zárnád ezt a beszélgetést?
Én először is azzal szeretném kezdeni, hogy mindenkinek egy nyugat, áldott, békés karácsonyt kívánjak ezután, a rohanós év után. Mindenki találja meg a családja, a szerettei körében azt a fajta békét, amivel egy kicsit ki tudja pihenni ezt az nem egyszerű évet, ezt a nem egyszerű rohanós évet. A jövő évre tekintettel pedig kívánom azt, hogy gyűjtsön erőt, és nagyon sok sikert kívánok a célok megvalósításához, amit kitűztek maguk elé, akár egyéni, akár vállalati szinten a hallgatóink.
Hallgatóink nevében is köszönöm szépen ezeket a gondolatokat, jó kívánságokat, és mi is hasonlóakat kívánunk, és köszönöm a beszélgetést Kis Krisztinának, a Miskolci Ízsdob személyzeti tanácsadó cég tulajdonosának, a Vállalkozók Országos Szövetsége Borsodabói Zemplén Vármegyei Fenntarthatósági Szekciójának koordinátorának, a Maradj Miskolcon Alapítvány kuratóriumi tagjának.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.